So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és azon nagyszerű alkalmak egyikében találhatjuk magunkat, hogy velem szemben ül, nem a vonal túlvégén van, állandó Forma 1-es szakértőnk, Mies Károly szakújságíró. Szervusz, kérlek!
Szervusz, Zsolt!
Bár nyári szünet van a Forma 1-ben, de hát azért az élet nem áll meg, és 70 évvel ezelőtt született Nigel Mansell, és hát azért mégiscsak egy világbajnokról van szó, és egy ikonikus alakjának a Forma 1-ről, aki ráadásul itt Magyarországon is szerintem rengeteg szurkolója volt neki. Többek között én is nagyon szurkoltam neki, hogy a Williams-el húzza be már végre azt a nyavajás WB címet, mert hát már annyiszor kicsúszott a kezei közül, hogy csak na. És hát a másik pedig az majd kicsit áttérünk majd, ha tudunk, és lesz rá időnk majd természetesen, találtam egy nagyon érdekes grafikát, hogy mely csapatok, a jelenlegi csapatoknak kik voltak az elődjeik, és gondoltuk, hogy akkor esetleg itt egy kicsikét nosztalgiázzunk el, de hát akkor kezdjük először Nigel Mansell-el, az oroszlánnal, Il Leone, 70 éves.
Red Five,
így van. Egyébként azt elmondom neked, mielőtt még gyorsan belevágunk, és el nem felejtem, hogy ugye a zenekarokat sok minden inspirálja, de múltkor belebányáztam egy kicsikét az internetbe, és találtam egy, meg nem mondom neked, hogy mi a neve az angol zenekarnak, kiadtak egy Red Five nevezetű kislemezt, A oldallal, B oldallal, kék-sárga fehér borítóval, és egy nagy ötös, és rajta pedig a akkori világbajnok Williams Renault-nak a grafikájával, úgyhogy Nigel Mansellről elneveztek egy dalt. De miért jó a Forma 1-nek Nigel Mansell, és miért jó az nekünk, hogy ő 70 éves lett?
Hát ez leginkább neki jó, hogy még életben van.
Istenértesse, így van.
Ahogy én néztem most egy legutóbbi videón, talán a Goodwoodi sebesség parádén.
Befért az autójában.
Kicsit cipőkanalas volt a dolog, de befért, igen, és hogy viszonylag jó paszba volt. Ugye őt sokszor írták le ilyen nagy primadonnaként, nagy szenvedőként, ezeket azért szurkolóként, vagy tévénézőként is láthattuk párszor, amikor ő ugye egyik leghíresebb, amikor 92-ben ugye Sennát kergette a monakói utolsó körökben, és akkor utána teljesen kikészülve lefeküdt, vagy leült a monakói aszfaltra. És
másmilyen aszfalton is szeretett ő feküdni.
De hát az a dallasi, ugye, amikor betolta a kocsit, szintén nem alacsony hőmérsékletű dallasi futam végén a Lotus-t még, és összezuhant. Ott mondjuk konkrétan ő elájult, tehát annyira kikészült.
Bocsánat, hogy szabadulájuk, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy pár száz méterrel a célvonal előtt kifogyott az alkoholból az üzemanyag, és hát Nigel Mansell fogta magát, talán később azt hiszem követőjére is talált, mert például Alain Prost is csinált, volt, meg Andrea de Cesaris is csinált olyat, hogy a pár méterrel a cél előtt kiugrott a kocsiból, és szépen akkor be kellett tolni, de egyébként azon a detroiti versenyen,
Dallas, azt hiszem,
vagy Dallas. Hogyha talán az emlékeim nem csalnak, az valaha volt legmagasabb hőmérsékletű
rettenetes
hőség volt.
Igen, majdnem 50 fok körül volt.
És akkor ő kiszállt az aranyfekete Lotusból, és akkor szépen betolta, majd összeesett, és hát úgy kellett szerencsétlen összevakarni, és még ami, hogyha már itt tartunk az milyen nevezetes pillanatok fűződnek még Nigel Mansellhez, ami nem a versenyzésével kapcsolatos. Azt hiszem, hogy talán Brands Hatchben volt egy olyan verseny, hogy célba érés után leintették a versenyt, és akkor elvitték a park ferméből, azt hiszem, a
A Celt végben volt,
amikor
lefejelte a betonoszlopot.
Igen, vitték egy győztes szerencsétlen.
És ugye azon a futamon úgy indult, hogy szombat éjjel kiműtötték egy bölcsességfogát, mert az meg begyulladt. És ő ezt a futamot megnyerte, ami egyébként a 100. versenye volt. Szintén ugye Williams-el ment már 87-ben, az volt az utolsó futam a régi Sterreichringen, mert kettő elég csúnya startkaramból volt előtte, de Menzel megnyerte a fogműtét ellenére a versenyt, majd utána majdnem lefejezte a betonoszlop, úgyhogy neki voltak ilyen malőrjei, ha visszaemlékszel rá, a 89-es Bazil Nagydíjon, az első Ferrari-s versenyén, amire ugye ő valami korai repülőjegyet váltott, mondván, hogy 10 kör alatt majd szétesik az autó, és megy haza, és ehhez képest, hát szegény, megnyerte a futamot, és bukta a repülőjegyet, de ott meg valami olyan kupát adtak át akkoriban, hogy ilyen éles szarvacskák lógtak ki rajta, és össze-vissza kaszabolta az ujját.
Jézus Mária!
Csupa, van egy só kép rajta, hogy áll a dobogón, és csurog a vér a kezeiből.
És mi meg röhögünk azon, hogy Lando Norris összetörte a Verstappennek a Herrera kupáját. Hát motorsport is dangerous.
Veszélyes.
Na jó, viszont mielőtt még jobban elkalandoznánk, tehát az egy Nigel Mansell, az egyik leghíresebb, jó, hát nyilván Hamilton, hát azért csak egy kétszeres világbajnokról van szó, de Nigel Mansell talán pont azért nevezhető talán az egyik az angol nemzet számára legbüszkébb Forma 1-es világbajnoknak, mert hát nem tudom, hogy talán Alain Prost még az egyik olyan versenyző, akinek a kezéből oly sokszor csúszott ki az utolsó pillanatban a világbajnoki cím, mint Nigel Mansell kezéből, és eléggé azért hányavetett is volt az ő pályafutása, el is ment a Forma 1-ből, visszajött a Forma 1-be, megint, tehát azért helyezzük már őt egy picikét egy híres Hall of Fame-ben egy kiemelt helyre, mert hát azért csak egy világbajnoki cím, csak, de valahogy én azt gondolom, hogy sokkal híresebb, ha már angolokat veszünk, és egy világbajnoki címes pilótákat veszünk, tehát én azt gondolom, hogy sokkal magasabb az ő világbajnoki címének a rangja, holott minden világbajnoki címnek a rangja magas, mint mondjuk egy Jenson Buttoné, vagy akár egy Damon Hillé. Mert azért, ha valaki nagyon megküzdött érte, és megszem, és vért izzadott konkrétan, az pont Nigel Mansell volt az.
Hát igen, egy elképesztően színes pályafutása volt Menzelnek, és nagyon sokára jött fel a csúcsra. Tehát ő igazából már nem volt nagyon fiatal a mai standardhez képest, pedig egyáltalán nem. Ő 27 évesen debütált mindössze, a Lotusnál kezdett, ugye akkor az még az alapító tulajdonos Colin Chapman kezei között volt, ő a 1980-as osztrák futamon indult először, abban az évben még egy-két futamon szerepelt, közepes eredményen akkor nem voltak túl jók a Lotusok, és lehúzott 5 évet a Lotusnál úgy, hogy gyakorlatilag nem nyert futamot. Volt pole positionben, vezetett versenyt, volt egy-két ilyen heroikus megmozdulása, de egy olyan közepes, jó erős átlag pilótának tartották. Nem gondolta talán rajta saját magán kívül senki, hogy ő majd egyszer nyer, meg pláne világbajnoki cím, és ennek ellenére Frank Williams látott még benne valamit, pedig hát ugye aki 5 évet egy csapattán lehúz úgy, hogy még csak egy győzelemre se futja, az ugye nem egy jó ajánlólevél, már akkor se volt az, és elhozta őt akkor már ugye világbajnoki címekkel rendelkező, és hát egyre feljebb Hágó Williams csapathoz, ahol Keke Rosberg csapattársa lett 1985-ben, és akkor kezdett beérni az első menetben a Honda, a Williams Honda, ami aztán a következő években hihetetlen sikereket ért el. Tehát ez egy nagyon jó és szerencsés, nem mondom azt, hogy véletlen, de alakulás volt a Mansell pályáján, és abban az évben ő aztán be is húzta, milyen jellemző ez is, hogy ő angol földön szerezte meg az első győzelmét, igaz, hogy nem angol nagydíjon, mert akkor ez már a második angol futam, angliai futam volt, Brands Hatchben október 6-án, ha jól emlékszem, azon a futamon, ahol Alain Prost végre valahára világbajnok lett, egy negyedik helyen be tudta biztosítani magának, de a közönséget ez nem érdekelte, mert a Nigel, aki akkor már a piros ötössel versenyzett, élete 72. futamán végre győzni tudott, és ezt rögtön meg is fejelte a következő futamon Dél-Afrikában, és hát kis hiány nyert aztán a legutolsó versenyen is, de aztán némi kalamajkába keveredett, és nem. De 86-től ő abszolút a Williams Hondával világbajnoki esélyesnek számított. Egy bibi volt a képben, hogy Rosberg akkor már nem volt a csapattagja, és jött helyette egy Nelson Piquet nevezetű immár kétszeres világbajnok brazil, aki hát nagyon is úgy érezte, hogy őt azért hozzák oda a csapatba, kétszeres világbajnokként, hogy egy teljesen egyértelmű number one pilóta lesz belőle.
De szerették egymást a Mansellel.
Igen, és ott ugyanez lejátszódott, ami 10 évvel később, vagy 20 évvel később a Hamilton-Alonso történetben, hogy van egy angol istáló, ahol van egy feltörekvő angol sztár, és hogy óhatatlanul is egy kicsit a csapat kedvence Menzel lett, annak ellenére, hogy nyilván nagyon szép summáért a Piquet odahozták a Brabantot.
Szintén kétszeres világbajnok,
mint Alonso volt. Igen, de a Menzel elkezdte nyerni a futamokat, angol volt, nagyon szerették, nagyon népszerű volt, és a Piquet ezt lépten nyomon föl is hánytorgatta, hogy mi ez, hogy itt a Menzelt így favorizálják, meg ugyanolyan ellátást kap, mint ő a number one pilóta, és ebből egy eléggé nem annyira mérges, mint egy Alonso Hamilton, vagy Senna Prost esetében, de egy ilyen folyamatosan zrikáló, kekeckedő, főleg a Piquet részéről sokszor
nem egészen... Sajtó felé ez elég rendesen beszólogattak egymást.
Igen, de azt mondom, hogy főleg a Piquet részéről nem, sokszor nem túl ízléses megjegyzéseket, hogy a Menzel felesége, egy tohonya, banya, meg szóval mondott ő mindent. A Menzel meg szépen nyeregette egymás után a futamokat, és gyakorlatilag úgy állt a helyzet, hogy ő volt a csapat favoritja, és hát ugye ez egyik leghajmeresztőbb világbajnoki döntő zajlott 1986. október végén Adelaide-ben, ahol Menzelnek csak célba kellett volna érnie a harmadik helyen, és simán ő a világbajnok. Ehhez képest kapott egy hátsó dúrdefektet az egyik leggyorsabb részén a pályának, kiesett, a csapat behívta biztonsági okokból a Piquet is kereket cserélni, tehát mind a két Williams elbukta a WB címet, és Alain Prost, aki korábban ugye sorra veszítette el a WB címeket, hirtelen nyilván ott állt kétszeres világbajnokként.
Mert megtanulta azt a volt csapattársát,
amit Laudától,
így van, pontosan, lassan jár tovább, ez így van.
És hát ez gyakorlatilag megismétlődött 87-ben is, tehát ugyancsak Menzelnek állt az ászló, de sok műszaki hiba is sújtotta, az egyik legemlékezetesebb egyébként a Hungaroringen történt vele.
A csavar.
Amúgy is ő itt mindig középpontban volt, mert az első magyar nagydíjak alkalmával neki augusztus 8-a, vagy mai nap, ahogy beszélgetünk, mindig beleesett a magyar hétvégének a naptári menetrendjébe, és hát itt természetesen mindig nagyon megünnepelték, sőt 87-ben ő egy lovat kapott ajándékba, ami Skála névre hallgatott. Nyilván a Demjánék vagy valami ilyen szponzoros háttér volt, aminek ő persze nagyon örült, meg el volt ragadtatva, de hát nyilván nem fuvazolt hazai lovat Magyarországról, ezt felajánlotta a Pető Intézetnek ilyen gyógylónak, vagy minek nevezze. De hát abszolút, torony magasan vezette a magyar nagydíjat, amikor három körrel a vége előtt, egyszer csak azt lehetett látni, hogy valami leesik a kerékről, és úgy pattogva szépen az aszfalton eltűnik a bokorban, és ez a jobb hátsó kerekének a rögzítő anyacsavarja volt, és utána már szitált, és ki kellett álljon, és gyakorlatilag a kaján Nelson Piquet ölébe hullott, miközben Piquet nagyon megdolgozott az első hungaroringi sikeréért 86-ban, itt gyakorlatilag az ölébe hullott.
Akkor volt az, amikor driftelve előzte meg
a szemmát. Igen, az egy szenzáció. Sokan azt állítják, hogy akkor az évtized előzése volt.
Abba egyetértek.
De ugye annak a szezonnak, igen. Elbukta a 87-et is Menzel a WB cím szempontjából, tehát itt gyakorlatilag ő már kétszeres világbajnok kellett volna legyen. Maradt még egy évet a Williams-tél. A Honda annyira megsértődött a Williamsnek a HR politikájára, hogy így mondjam, hogy amikor a Piquet bejelentette, hogy ő tovább áll a Lotushoz, mert neki ebből elege van, nem erre nem ilyen lovat akartam, mama, vitte magával a Honda motort a Lotushoz, ők ott álltak ugye pucéren szinte egy Judd motorral, ott is nagyon jó futamokat produkált Menzel, de a nagy következő kiugrása az lett, amikor elcsábították Maranellóba. Mert ő ott gyakorlatilag tényleg még a szezon előtt voltak nyilatkozatok, hogy annyira belopta magát angol létére a temperamentumos olasz szerelők meg a tifózének a szívébe, hogy gyakorlatilag azonnal Illeoni-nak nevezték el, az oroszlánnak, hát persze ismerték az előéletét, de ugye a legnagyobb szám az volt, hogy akkor készült el a John Barnard által kitalált és fejlesztgetett félautomata váltós Ferrarihez.
Az akkori Adrian Newey, azért azt is
tehetem. Az abszolút, ugye ő volt az előző években a McLaren sikereknek a kovácsa, és hát átszerződött Maranellóba, és itt meg ez volt a nagy dobás, de hát minden ilyen technikai ördöngösség, ez főleg az elején nagyon rosszul ment, és a teszteken tényleg katasztrofálisan teljesített a Ferrari, állítólag 10 kört egyben nem tudtak megtenni még ezek az autók, és hát a Menzel úgy gondolkodott, hogy hát oké, persze indulunk a versenyen, lesz, ami lesz, és kinézte, hogy hát ő, tudom én, számolva ezzel a 10-15 körrel, majd eléri még a esti, mit tudom én, 5 óra 40-es londoni gépet. Ehhez képest az autó meg ment. Csak nem akart lerobbanni, Senna meg Berger meg Patrese már a rajtnál összeütközött, tehát az egyik McLarent kikapcsolták a küzdelmekből, és kivételesen a Prost McLarenje is rakoncátlankodott, úgyhogy Menzel haza vitte a Ferrarit első helyen, a legelső maranellói színekben teljesített futamán, úgyhogy ez egy olyan nyitány volt, aminél álmodni se lehetett volna.
Hát Olaszországban szentiavatták.
Abszolút szentiavatták, és hát ugyanebben az évben utána tényleg rengeteg kiesés jött, és borzasztóan viselkedett ez a Ferrari, de volt még egy verseny az évben, mégpedig ugyancsak a Hungaroringen, amikor a mi Nigelunk a 12. helyre kvalifikálta magát, és hát a Hungaroring akkor sem volt sokkal kevésbé kacskaringósabb, mint most.
Igen, nehéz volt rajta előzni
baromi DRS nehéz nélkül, volt, DRS DRS nélkül. Semmi. És nem tudni tényleg, hát ő maga is azt mondja, hogy a legfantasztikusabb győzelme, és hogy ez is olyan volt, hogy álmában nem gondolta volna vasárnap reggel, vagy a start pillanatában, hogy ő a 12. helyről behúzza ezt a futamot, eleve az, hogy célba ér. Berger kiesett szépen, ahogy kell, ő pedig ugyanúgy, mint Rióban az év elején masírozott előre, egyik pilótát előzte a másik után, és egyszer csak ott volt már a második helyen Senna mögött, aki egy egész pici pillanatra hezitált Stefan Johansson Onyxának a leellődése közben, és itt jön az Illeone benne, hogy ráugrott a zsákmányra, kibújt Senna mögül, elhúzott, és onnan kezdve nem volt megállás, tehát ezt a futamot is megnyerte, és hát tényleg ez a Hungaroring immár nagyon hosszú történetében, és nagyon sok izgalmas és jó versenynek sorából ez valahogy mégiscsak kiemelkedik, mert annyira elképesztően nagy siker volt Ferrarinak is, meg Menzelnek is. Ugye 2 évet töltött végül is Maranellóba, különösebb egyéb sikerek már nem jöttek, mert Prost oda jött mellé 90-ben, és azért az rányomta a bélyegét még Menzelre is. Sőt, ő bejelentette a visszavonulását, ugye az 1990-es brit nagydíjon, amikor kiesett, mindent kihaigált a nézők közül, és mondta, hogy akkor köszi,
most lett elegem az
szép egész volt, jó volt, elég volt. Majd egyszer csak az év végén azért kapott egy telefonhívást Frank Williams-től, hogy hát itt kezd összeállni, akkor Renault-val ment a Williams, hogy itten szép eredmények gyülekeznek, kéne azért egy tökös pilóta ide, mert a Patrese Butsen páros ugyan olyan aranyos fiúk mind a ketten, de ide kellene valami oroszlánosabb. És hát volt az a pénz, amiért ő meggondolta ezt a nyugdíjba menést.
Hát Kimi Räikkönennek is volt az a pénz, amikor azt mondták, hogy én nem akarok többet a Ferrarinál versenyezni.
Ja.
És ez volt kétszer.
Igen, és utána elég sokáig húzta még ott.
Igen.
Na és visszament tényleg 91-re a Williamshez, ahol megint abba futott bele, hogy egyrészt az év elején még gyengi, a megbízhatóság kérdése az nem volt azért csúcsra járatva, illetve hát ott is olyan pechszéria volt egyes futamokon, ugye a leeső portugáliai kerék, a tolatás a boxban, a kizárás, stb. Hogy azt egy Senna McLaren Honda párossal szemben nem engedhette meg magának. Még akkor se, ja hát a kikapcsolt kanadai motorról ne is beszéljünk.
Amikor ugye, elkezdett integetni.
Amikor ő eldobott egy győzelmet, és azt igazából magának köszönhette.
Ehelyett megköszönte Jean-Élise, és azt mondta, hogy akkor...
Nem, az a Piqué.
Ja, az a Piqué.
Az a Piqué, hát akkor is megint az volt Piqué utolsó győzelme, ugye Benettonnak. Na, szumma-szummárom, ezt a VB címet is elbukta. Tehát itt már gyakorlatilag három VB címről beszélünk, ami nem jött össze, de aztán 92-ben ott viszont majdnem ugyanazt produkált, ami Moss Verstappen, mert annyira jó volt már ez a Newey féle Williams-Renault, Patrick Head, Adrian Newey páros, aktív felfüggesztés, minden.
ABS, kipörgésgát, minden.
Elektronikai kütyvés, és ez a Menzel kezei között ugye az első öt verseny zsinórban nyerte, akkor jött ez a kisebb monakói X-szerek kerékcsere miatt ugye boxba kényszerült, de hát gyakorlatilag a szezon majdnem a felére, ahogy a magyar nagy díj az augusztus közepén volt akkor, azt hiszem 6 vagy 7 futam volt még hátra, világbajnokká avatták itt a Hungaroringet. Tehát ez is egy nagy dolog, hogy nagyon kevés alkalommal fordult elő a Hungaroring történetében, még egy volt ilyen 2001-ben, ugye Michael Schumacher is itt nyerte meg a VB címet. Mondjuk ez tényleg minden a két alkalommal az kellett, hogy annyira domináns autó és pilóta páros legyen, hogy a Hungaroring időpontjára összeszedjenek akkora előnyt, hogy onnantól kezdve ugye nem csak vagy gyakorlatban, hanem matematikailag, hanem mindenféleképpen ők.
És nem 23 versenyről beszélünk, hanem 17.
Igen.
Tehát ott azért az egy igazán nagy fegyvertény volt neki.
Tehát hogyha így nézzük Menzel karrierje szempontjából, a Hungaroring az nagyon sok kedves, és hát nyilván nem annyira kedves 87-es emléket tartogat. És most, amikor ugye így a 70 éves Menzőre visszagondolunk, azért arra is kevés példa volt, hogy valaki megnyeri a VB címet a Forma 1-ben, különböző okok miatt távozik, átmegy az IndyCarba.
Anyagi.
Lehet. Jó, igen, ott a...
Frank Williams-en nem lehet azért,
azt tudjuk. Mai napig megoszlanak a vélemények, hogy ki mit követelt.
Meg Frank Williams sok dolgot nem szeret, az egyik az, amikor fizetésemelést kérnek a pilótai világban.
Meg igen, ha igazak ezek a hírek, nem tudom mai napig se, hogy ilyen szálloda számlákon veszekedtek, hogy ki hány szállodát fizet a csapat, mennyit a menzől, meg repülőjétet.
Csúfos volt a vége azért, az sem volt.
Ez érthetetlen tényleg, de mindegy, ebből ő nagyon jól jött ki, mert átment az akkori legjobb csapathoz, a Newman Haas istállóba, ott is Red Five-ot kapta rajtszámként. Csapattársa ugyanaz a Mario Andretti lett, aki a legelső csapattársa volt a Forma 1-ben, amikor a Lotushoz megérkezett 13 évvel korábban. Az öreg még nyomta ott egy kicsit Amerikába, ugye 53-54 éves volt. A Menzel ott is megnyerte az első
futamot. Tehát a hülyére vett konkrétan.
Surfers Paradise-ba a rookie, aki életében, hát jó, nyilván tesztel, de először ült versenykörülmények között IndyCar autóba, teljesen más felépítés, más motor, úgy agyonvert mindenkit, hogy igazából csak pislogtak a tengeren túliak, hogy ki ez a...
Hát legény koromban én miatta néztem IndyCart.
Én is csak azt az egy szedont néztem, illetve a következőt. Úgyhogy simán megnyerte a 93-as IndyCar szezont, ilyet azt hiszem senki más nem produkált a autósport történetében, hogy két mondhatni majdnem legnagyobb szériát egymást követik.
Hát oda-vissza senki nem csinál.
Ugye, olyan volt, hogy jöttek át ide, azok csúfosan leszerepeltek. Hát Jacques Villeneuve meg tudta volna csinálni, hogyha 96-ban világbajnok lesz. Igen. Talán ő volt az egyetlen, aki ebből a szempontból. De Bourdais, Zanardi, meg egy
Michael Andretti,
hát szörnyű volt, igen. Jobb nem is emlékezni rá. 94 ugye az már nem úgy sikerült, ahogy tervezte, és hát itt felbojdult az egész világ a Forma 1-be, ugye Ratzenberger és főképp Senna halála után, ami azt is jelentette persze egyben, hogy egy hely megint felszabadult a Williamsnél, ahova hát kényszerűen beültették David Coulthardot, de amint lehetőség nyílt rá, és ebbe állítólag nagyon nagy szerepe volt a akkori nagy mágusnak, Bernie Ecclestonnak, hogy amikor azokon a hétvégéken nem volt futam, Menzel átjött a Williamshez, hát ilyen pótpilótának, vagy minek tituláljam, ami hát szenzáció volt a maga nemében, jól is ment, sőt, nyert is egy futamot. Tehát az záró futamot, 94-es Adelaide nagydíjat ő megnyerte. Az lett volna a szép, ha itt van pont az ő pályafutása végén. Sajnos mohó volt, egy kicsit elcsábult, mert engedett a McLaren hívásának, és 95-re leszerződött a Wokingi csapathoz, ami kezdődött azzal a botránya, hogy nem fér bele az autóba. Akkor ugye kihagyta az első pár futamot, mert egyszerűen újra kellett az egészet építeni, és Mark Blundell indult helyette. Majd amikor ugye megépítették, ugye rossz nyelvek szerint a kövér McLarent, hogy beleférjen.
Hát azért azt hozzá kell tenni, hogy azért ez a 95-ös McLaren szerintem a valaha épített legrondább.
Egyik legrondább, és hát borzasztó vacak volt. Tehát, igen.
Azért azt, lassú is volt neked, hogy akkor még a Mercedes motor még, hát, még a szokásosan is megbízhatatlan.
Első volt közösen, igen, ugye, igen. Mert előtte még a Peugeot-val mentek. És hát azért rettenetes éve volt a McLarennek, ezt előre persze nem lehetett tudni fixre, csak sejteni. Minden esetre hát Menzel beleszaladt két olyan futamba, amit talán jobb is, ha nem idézünk föl, mert egyik szörnyű volt.
Aztán egy top 10-es se sikerült bekerülni a Barcelonába.
Hát egyszer kiesett, az biztos, hogy a másikon mit csinált, ezt most már nem is tudom.
Egy csúnyán összeveszett a rondeli szavaszt.
Igen, és hát volt annyi esze talán, vagy nem tudom, hogy az eszén múlott-e, vagy mind, de hát belátta, hogy ezt a projektet most nem kéne tovább erőltetni, és akkor ott lett vége, tehát ő 95 tavaszán távozott a Forma 1-ből. Nagyon sok mindent csinált persze azóta, golfozott, indult a fiaival Le Mansban, kevésbé sikeres akciók.
Még de... azt hiszem, még talán még a brit túrakocsi bajnokságban is.
Hogyne, meg tesztelt, még Jordant, meg egy-egy ilyen megmutatkozása volt, de hát nyilván már semmilyen módon nem tudta megközelíteni azokat a magaslatokat, amit a Forma 1-ben. De ahogy én nézem, és az ő ilyen public relation, meg egyéb megjelenéseit, hát ő egy hihetetlen ikon Angliába, és amúgy a világon is szerte, tehát akárhol megjelenik, hát egy élő legendaként.
Épp ezért mondtam, hogy sok világbajnok van a Forma 1-ben, de valahogy annak ellenére, hogy csak idézőjelben egy világbajnoki címe van, a többi egy világbajnoki címes pilotákhoz képest is messze kiemelkedik.
Én is így gondolom. Ha most csak az élő pilotákat veszük, akikkel még ugye szót lehet váltani, ott van Keke Rosberg, aki gyakorlatilag nem ad interjút, én is többször próbálkoztam vele, amikor még ő kísérgette a fiatal Nikót, ugye van a Button, aki hát olyan, amilyen.
Hát én Sorry Guys Buttonnak hívom, én akárhányszor sikerült vele találkozni, és szerettem volna dedikáltatni vele, bármi mindig Sorry Guys, tehát így.
És hát van a Jody Scheckter, ugye ő is egyszeres világbajnok, ő teljesen el van vonulva a világtól a Bivajt farmján Angliában.
Hát figyelte, még ott a pedokba összetudtál még futni még a Damon Hill-el?
Hogyne.
Meg a Rosberg-el?
Igen.
Tehát a Nico Rosberg-et mondjuk azt kérik a csapatok, hát, hogy most, ide hozzánk ne gyere, légy most, szíves, mert csak az átkot hozod, igen?
Igen. Persze, hát ők a Damon Hill is olyan figura, aki nagyon kedves, nyilván tehetséges meg, de hogyha nem egy Williams Renault-ban ül, ahol szintén neki akár a 94-et is oda, de 95-öt simán be kellett volna húznia, akárhogy is nézzük. Nem véletlenül mondta neki azt a VB címe ellenére Frank Williams 96 végén, hogy hát köszi. Pedig nem egy nagy ászt hoztak oda a helyére, mert kijött helyette Heinz Harald Frentzen, tehát Még azt se lehet mondani, hogy azért kellett elküldeni a hírt.
Hát jó, de figyelj, belegondolsz, 96-ban, ahogy jött a Villeneuve, tulajdonképpen pariba volt vele.
Tehát, hát abszolút, persze, és tényleg csak nagy pech volt, tehát az a olajnyomás vesztés, ugye pont Melbourne-ben, azt simán megnyerte, már pólból indult, meg közben is volt, nem mondom, hát persze, hogy Hill megtanulta ezt az autót jól vezetni, pólba rakta, és onnan, ha nem ügyetlenkedte el, akkor behúzta, nem 22 győzelem azért az nem jön össze teljesen véletlenül, de hát azért most tényleg, ha megnézzük a világbajnokok listáját, szerintem Damon Hill azért
valahol. Hát ezért mondom, hogy, tehát, hogy ő...
Alsó azért... harmadba tanyázik.
Mit gondolsz, hogy mivel érdemelte ki ezt a egyszeres világbajnokok közötti kivételezett pozícióját? Az egy dolog, hogy a versenypályán csinált, amit csinált, de én azt gondolom, és cáfolj meg, hogyha nem így van, hogy szerintem a habitusa az, ami rendkívül nagyot emel a versenyzői kvalitásai mellett.
Ez azért mindig így van, tehát nem, ez a kettő valahogy össze kell adódjon, tehát hogy milyen ember vagy, meg milyen pilóta, mert rendben van, hogy hihetetlenül jól nyomod a versenypályákon, és összeszedsz X-polt, meg győzelmet, meg VB-címet, hogyha amúgy meg nem vagy ilyen közönségmágnes, akkor meg egyszerűen egy normális, meg mondjuk azt jó ember. Mert ott van ugye mondjuk a Räikkönen, aki egy hihetetlen nagy legenda lett azzal, hogy gyakorlatilag úgy viselkedett, mint egy ilyen bugris, vagy nem tudom, hogy minek mondjam.
Reggel fölkelt, bevette a leszalompirint, és akkor utána úgy maradt.
Tehát ez egy csomó embernek bejött. Én a Menzöllel 2-3-szor beszéltem, van egy közös képünk, még 1989-ből pont a híres magyar nagydíja előtt, tök kedvesen oda lehetett menni hozzá a szállodában, aláírogatta nekem a nyugatról, akkor úgy mondtuk, nyugatról hozott újságjaimat. Amikor pedig a Villeneuve könyvet csináltam, Destóval lassan 10 éve, igaz, hogy egy nagyon kedves barátunk, a fotós John Townsend közvetítésével, de adott telefoninterjút nekem, ami benne is van ebbe a könyvbe. Hihetetlenül kedves volt, nagyon informatív volt, mert sokszor van úgy, hogy valakivel beszélsz, és akkor azt mondja, yes vagy no, vagy I don't know, vagy mit tudom én, abból nehéz interjút írni. De itt mesélt, nagyon büszke volt rá, hogy ő is ugyanazzal a 27-es rajtszámmal versenyezhetett, mint amit Villeneuve tett híressé, és utána, hát miután megvolt ez a nexus, meg a titkárnőjével a kapcsolat, csináltam vele még egyszer, nagyjából ugyanerről a témáról, hogy Menzel és a Hungaroring egy interjút, és azt is, hát látszott rajta, hogy örömmel meséli, és idézi fel ezeket a dolgokat, még a kerékanya elvesztést is, meg minden egyebet, a ló nevét tudta. 30, igen, 30, nem tudom én mennyi.
Azért Demián is azért nagy mágus volt.
Tehát, hogy tényleg ez az emberi aspektus őnála abszolút belejátszik abba, hogy ő az, aki. És hogy ma, amikor nézem most ma is a Facebookon, hogy hol mindenhol köszöntik, meg emlékeznek rá vissza ilyen képekkel, meg fotókkal, hogy ő tényleg egy ilyen eleven csillag a még a formai történetének.
Minden pilotának megvannak a maga vonzásai, és most konkrétan például most arra akarok kiukadni, hogy azért Mansell nem gyakran, ellenben elég sokszor például mindig konfliktusba keveredett, ugye már beszéltük itt a Nelson Piquet féle csapaton belüli konfliktusról, hogy azért úgy nagyon megkedvelték egymást, hogy élesedett ki a világbajnoki küzdelem, és ezért úgy rendesen rakott alá az egyik a másiknak, de például, hogyha most ilyen vonzási témában kell gondolkodnom, akkor azt tudom mondani, hogy például a Mansell meg a Senna, azok úgy szeretek összeütközni egymással, hogy nagyon. Jó, nyilván nem azért mentek bele egymásba, mert nagyon szeretnek, hanem hogy valahogy mindig megtalálták egymást a versenypályákon.
Hát mind a kettőre ugyanaz az ilyen killer instinct volt a jellemző. Tehát, hogy amit a Senna is mindig mondott, hogy ha ott van a rés, akkor abban a résbe be kell furakodni, mert akkor vagy versenyző. Hogyha azt nem teszed meg, akkor menjél haza, mert úgyse fogod megélni a futamot. És amikor kettő ilyen ember van a pályán, és viszonylag közel egymáshoz, akkor elég esélyes, hogy ebből baleset lesz, és hát tényleg azt szép listát lehetne összeállítani, hogy még a ugye 80-as évek, tehát amikor a Senna még Lotus-szal ment, a Menzo Williams-szal, ott is volt egy pár ilyen kalamajka, akkor a Ferrari-s idejükben, amikor kilökte ugye portugál nagydíjon, akkor el is tiltották a Menzőt. Egy futamon ugye nem tudott elindulni. Uh-huh. Azért az elég ritka, hogy valakit így konkrétan mondják, hogy figyelj, már ne csinálj ilyet, és akkor jövő futamon nem indulhat.
Jó, de azt hiszem, hogy talán az volt a vád, hogy tehát így konkrétan azt mondták, hogy tehát ő szándékosan fekete zászló
elhelyre. Egyrészt igen, akkor neki már ki kellett volna állni.
Igen. Bevárta a szanát, ő azt kicsinálta.
Igen, tehát ott elég ilyen halmazati büntetés volt.
Te most gondolj bele, ez most 2023-ban egy ilyen.
Hát ő 2040-ig eltiltanák.
Hát nem azt jelenti, addig menne az acsarkodás. 2021 Abu Dhabit most kezdik úgy nagyjából feldolgozni a Toto Wolff is, meg a szurkolók is. És eltelt már két év.
Sőt, állítólag még Christian Horner is még most kezdi kiheverni, csak a sok siker fényében a Abu Dhabit.
Igen?
Ezt nyilatkozta most a napokban, igen.
Hogy... Ideig be volt tütükéz, vagy?
Nem, azt mondta, hogy azért nem bánja, hogy nem éles idén a világbajnokság, mert a 21-et még nem sikerült kiheverni.
Ja, jó, hát ez csak izé az vízgerebézés. Ja.
Hát kétségtelen, hogy a Menzel az nem hagyta magát, tehát ahogy mondják, ugye a fogak közé szorította a kést és tüzön vizen át. Hát ez is az image-nek a része, tehát ez az Illeone azért ez nem akárkinek adnak ilyen nevet.
Te az öreg Enzo az mennyire kedvelte a Nigel-t? Mert azért hát ugye azért nem mindenkivel ápolt aztán igazán szoros.
Hát viszont. Ugye a Menzel arra is külön büszke, hogy ő az utolsó pilóta, akit Enzo Ferrari személyesen szemelt ki, hogy ő. De ugye mire odaérkezett, ő 89 elején kezdett a Ferrari-nál, ugye az öreg már meghalt addig, amely 88. augusztus 14-én, de most lesz pont 35 éve az is napokon belül.
Na akkor őről is kell csinálni egy podcast beszélget.
Hogy elbúcsúzott ettől a földi világtól egy hihetetlenül meleg. Úgy szokták mondani, hogy egy rettenetesen hideg téli napon született, és egy borzasztó meleg nyári napon távozott. Ugye a Ferragosto olaszoknál is, és hát ki lehelte lelkét, otthon egyébként, otthon halt meg, nem kórházban. De ilyen értelemben Menzel nem találkozott vele, mint pilóta, de ő ott volt még Maranellóban, amikor megegyeztek. Tehát olyan nagyon rozoggal meg öreg volt, hiszen amikor a pápa látogatás volt június közepén, ugye második János Pál elment Maranellóba, ő vele nem is volt hajlandó találkozni Ferrari. Azt mondta, hogy nem szeretné, hogy a Szentatya ilyen állapotba lássa. Uh-huh. Csak telefonon beszéltek. De Menzel még találkozott, fogadta, és akkor már nagyjából nyilvbe ütötték az üzletet, hogy akkor átjön.
Ez ízlegesik már azért ezt ezt a korszakot, amikor a nagy pilóták rangsorával ő fölnőtt. Tehát azért egy olyan mezőnyről beszélünk, ugye ott volt a Nigel Mansell, akkor ott volt egy Nelson Piquet, egy Ayrton Senna, egy Alain Prost, tehát itt azért azért nem kutyaütő gyerekek voltak ott.
Hát bizony, és ugye még amikor ő kezdett a 80-as évek elején, akkor még élt ugye a Villeneuve, a Pironi, 82-ben visszajött a Lauda, és ugye masírozott a harmadik VB címéig, még volt egy Reutemann, egy Jones, tehát ez egy nagyon erős mezőny volt. De hát kétségtelen, hogy abban a pár évben, amikor meg a VB címért küzdöttek, hogy ez a Prost, Senna még Lotusosként, és a két Williams-es, a Piquet meg a Menzel, nem véletlenül fényképezkedett velük. Eccleston is nagyon szívesen, ugye van az a híres kép, igen, ahogy ülnek a box falon, és ugye az ő parancsára gyakorlatilag így össze is ölelkeznek, és akkor...
Van az az ember, akinek a szavára te jó barát veszel, hittelen a másikkal.
Igen, és hát ugye ez neki is hízelget, hogy ez be ezzel a négy úri emberrel így közösen az örökké valóság számára meg van örökítve.
És a másik fele az, hogy azért nézzük végig magát a technikai fejlődését is az ő versenyzői karrierje során. Tehát azért kezdte a turbomotoros autókkal.
Ford Cosworth, még nem is volt turbó.
Igen.
Tehát legalábbis a Lotusban csak 83-ban lett.
Tehát ő végigcsinálta ezt a turbomotoros érát, utána átment a szívómotoros
Jadra
utána, és hát ott vannak mellett az elektronikai vívmányok is, tehát ez az aktív keri felfüggesztéstől kezdve, Tehát, hogy ugye úgy kezdeni egy karriert, amikor brutális erő áll rendelkezésedre, de nem tudod levinni az aszfaltra, mert úgy igazából most nézd meg, tehát abban az időszakban ugye mondjuk egy Gerhard Berger egy Benettonnal 1200 lóerős autót kellett igaz egy kört végigcsinálni vele, utána meg is döglött az a kvalifikációs motor, tehát azért, tehát azokat pályán kellett tartani. És utána, hogy állandóan alkalmazkodnia kellett neki, tehát ez mégiscsak azért még többet emel az ázsióján.
Hát egyrészt igen, hogy mindegyik autóból alapvetően ki tudta hozni a maximumot. Jó, az első pár év a Lotusnál, de akkor nem volt jó igazából, tehát azért ahogy szokták mondani, izéből nem lehet aranyat csinálni. Kétségtelen, hogy ugye vannak azok típusú pilóták, akik még a vacak kocsiba is nagyon meg tudnak csillanni, és akkor elszikkázza őket egy nagyobb istáló. Menzőr egy kicsit ilyen lassú bizpartot most alapon kezdte a pályáját, de ugye ezt dicséri például Frank Williamsnek a jó szemét, hogy ennek ellenére azt mondta, hogy jó lesz ez nekem ide 85-ben ez a srác, elég tapasztalata van, már lehúzott néhány évet egy nagyon jó csapatnál, a Lotusnál, meglátjuk, mit lehet ebből kihozni, és bejött. Tehát persze lehetett volna éppenség az ellenkezője is, de nem így történt.
Jól érzem én azt, hogy ugye úgy kezdtük a bevezetőt, hogy kettő témát kéne átbeszélnünk egymással, az egyik ugye Nigel Mansell, illetőleg a másik az, hogy magukat találtam egy nagyon érdekes képet, hogy a jelenlegi Forma 1-es csapatoknak kik voltak az elődjei, már hogyha van olyan Forma 1-es csapat, aki nem változott a felállásán semmi sem, és ebből van a kevesebb, de ha ránézek az órára, azért azt látom, hogy tehát elbeszéltük Nigel Mansell-el
a mai adást. Szerintem
és épp azt akartam mondani, így folytatni, hogy ugye akik rendszeres hallgatói a Száguldó Cirkusznak, azok tudják, hogy neked azért Gilles Villeneuve, azért meg Niki Lauda azért egy nagyon különleges helyet foglal a te szívedbe. Nigel Mansell úgy szintén, jól érzem?
Hát alapvetően igen, tehát hogyha így mondjuk egy ilyen ötös csomagot kéne összeállítani, abból biztos benne van.
Ki az a másik kettő, aki még nincs?
Hát most ezt így nehéz lenne összerakni, hogy...
Hát pont ezért kérdeztem.
Hát hogyha most kifejezetten a Ferrari pilótákról beszélünk, akkor nekem a legelső kedvencem nem is a Niki Lauda volt, megmondom őszintén, hanem egy Claire Regazzoni nevű svájci versenyző, aki nem alkotott valami nagyot, bár 74-ben épp csak lecsúszott a VB címről, de ő volt az első kedvencem ilyen kis kamaszkoromban, tehát az ilyesmikhez ragaszkodik az ember, tehát annak ellenére, hogy nem egy világbajnokról, meg egy sztárról, bár sztár volt, de nem egy ilyen nagyon jelentős pilóta, tehát ő is ott van. Hát most én nagyon szomorú vagyok mind a két esetben, és akkor most két nevet fogok mondani mellettük, hogy se Alonso, se Vettel nem tudott világbajnok lenni a Ferrarival. Mind a ketten megérdemelték volna. Nagyon jól mentek a körülményekhez képest, sok futamot nyertek, mind a kettőnél voltak kisebb-nagyobb egyéni, meg csapat malőrök, amik azt eredményezték, hogy nem világbajnokként távoztak Maranellóból, de mind a kettő nagyon közel áll hozzám, mint pilóta, meg mint ember is.
Hát szerintem ennél jobb végszót azt szerintem keresre tudtam jobbat találni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked ezt a mai beszélgetést, és hogy ilyen remek sztorikkal tudtad emelni a mai műsornak a színvonalát. Köszönöm szépen, hogy mikrofon elé álltál, ültél. Most ülsz konkrétan.
Most épülök.
És én még nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy végighallgattátok a mai podcast beszélgetést. Hogyha még nem tettétek meg, akkor légy szíves, iratkozzatok föl, bármelyik streaming szolgáltatónál is hallgatjátok a mai adásunkat, illetőleg, ha tetszett, akkor légy szíves, akkor hallgassátok vissza a korábbiakat, hiszen például az adásban például az első magyar, az első Grand Prix győztesről, Sziszt Ferencről beszélgettünk, aki hát ugye a nevéből kifolyólag ugye magyar, mondjuk ennél hülyében megfogalmazni, mert nem is tudtam volna, szóval az előző adás is rendkívül érdekes beszélgetés volt, és hát természetesen, hogyha a feliratkozó gombra rábögtök, akkor meg majd nem fogtok lemaradni, mert a következő beszélgetéseinkről sem. Karesz, neked köszönök szépen mindent, hogy ma itt voltál, legjobbakat kívánom, és a kedves hallgatóknak is. Szervusztok!
Box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag!
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!